A Miskolci Egyetem a modellváltó egyetemek sorában van, de mit jelent ez pontosan? Mi ennek a modellváltásnak a lényege?
Talán azzal tudnám leginkább érzékeltetni, vagy elmagyarázni a tisztelt hallgatóknak a modellváltás lényegét, hogy a felsőoktatás folyamatos átalakításban van. Különböző stratégiák készültek az elmúlt 20-30 évben, de igazából a felsőoktatásban először a 14-ben készült, majd 16-ban kormány által elfogadott fokozatváltás a felsőoktatásban stratégia az, aminek a megvalósítása lépésről lépésre halad. Ez alapján készítették el az intézmények az intézményfejlesztési tervüket, ez lejár 20-ban, el kell készítenünk nekünk is a következő 5 éves időszakra vonatkozó fejlesztési tervünket. Nos, ebben a fokozatváltásban már komoly javaslatok történtek arra nézve, hogy az egyetemek hogyan tudjanak a modern kor elvárásainak megfelelni, hogyan kell rugalmasabbá tenni a működésüket, hogyan tudják sokkal inkább bevonzani a magántőkét a finanszírozásba, hogyan tudnak olyan fajta vállalkozói szemlélettel gazdálkodni, ami nem volt jellemző korábban a felsőoktatási intézményekre, és ennek egy lehetséges jogi formája az, amit a kormány most létrehívott, ez az állam által alapított vagyonkezelői alapítvány. Mi is eként fogunk működni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jogi besorolásunk állami felsőoktatási intézményről magán felsőoktatási intézményre változott, tehát a Nemzeti Felsőoktatási Törvénynek van egy melléklete, ahol felsorolják az intézményeket, és abban mi már nem az állami intézmények között szereplünk. Ugyanakkor hangsúlyozni szükséges, hogy ellentétben általában a magánintézményekkel, azért részben az alapító minisztérium alapító joga nem tűnt még el a rendszerből, tehát minimálisan 2022-ig még a minisztérium alapító joga él. A fenntartó jogot adta át a vagyonkezelő alapítványnak azzal, hogy egyébként finanszírozásából, intézmény finanszírozásából az állam nem vonul ki. Tehát ugyanazok a állami finanszírozási összegek, módszertanok fognak élni a jövőben is, ami az állami intézmények esetében. Ezt mindig a éppen hatályos finanszírozási kormányrendelet szabályozza, ez a mi esetünkben is így lesz. Ez módosulni fog, de nem csak a modellváltó, hanem az állami egyetemek esetében is. 2022. január 1-től egy úgynevezett háromlábú finanszírozás fog életbe lépni. Az egyik láb finanszírozza az oktatási tevékenységet, egy a tudományost, és a harmadik pedig a kettő működéséhez szükséges infrastruktúrát. Addig, amíg ez hatályba lép, addig a jelenlegi finanszírozási rendelet értelmében támogatási szerződést fogunk kötni a minisztériummal, és a támogatási szerződésben kapjuk meg azokat az állami forrásokat, amelyeket eddig is kaptunk a fenntartótól. Tehát ez nem változik. A hallgatóink között ugyanúgy, ahogy a felvételi tájékoztatóban látszódik, hogy államilag támogatott képzési hely, önköltséges képzési hely, mindkettő ugyanúgy élni fog tovább, tehát azon hallgatók vagy leendő hallgatók, felvételizők, akik elérik az adott szakra szükséges minimum ponthatárt, ami az állami támogatáshoz elegendő, ugyanolyan államilag támogatott hallgatóként fognak nálunk tanulni. Ugyanazok az állami ösztöndíjak vonatkoznak rájuk, tehát egyfelől a tanulmányi területen működő ösztöndíjak, beleértve a nemzeti kiválóság ösztöndíjat, az UNKP-t, az az új nemzeti kiválósági programai pályázat keretében nyerhető el, a szociális ösztöndíj, a különböző képzési területeken megjelenő ösztöndíj, mint a pedagógus képzés támogatók, Lebesberg ösztöndíj például. Ezek az ösztöndíjak ugyanúgy rendelkezésre fognak állni a hallgatóink számára, mint ahogyan a kollégiumi férőhelyeket is biztosítani tudjuk. Tehát a hallgató a hétköznapi életében negatív változást semmiképpen nem fog érzékelni. Mi azt reméljük, hogy egy átalakuló, megújuló egyetemen inkább a pozitív változásokat mi szeretnénk egy magasabb színvonalú szolgáltatással, magasabb színvonalú oktatói-kutatói tevékenységgel megjelenni a felsőoktatásnak a piacán. Tehát én inkább lehetőségnek élem meg ezt a modellváltást, vagy ahogy szoktam fogalmazni, én a egyetemre nézve a veszélyt azt mindig inkább a mozdulatlanságban, mint a változásban látom. Én ezt kihívásként és egy olyan lehetőségként élem meg, amivel az egyetemünket egy új fejlődési pályára tudjuk állítani.
Nagyon sokan dolgoznak a Miskolci Egyetemen. A dolgozókat, az oktatókat, előadókat, professzorokat hogyan érinti ez a változás?
Nagyjából 1350 dolgozónk van, plusz a ferenci technikum is hozzánk tartozik az ottani személyi állománnyal. Oktatók, kutatók, adminisztratív személyzet képezi ezt a elég komoly létszámot. Először is a legnagyobb változás, amit mindenki érzékelt, hogy augusztus 1-től a közalkalmazotti státuszunk megszűnt, és a munkatörvénykönyve szerint leszünk, illetve vagyunk most már alkalmazva. Azt tudni kell erről, hogy sokan félnek tőle, de a helyzet az, hogy a kollégákkal megkötött szerződésben magunkkal hozzuk a közalkalmazotti előéletünket. Tehát akikkel megkötöttük kollégákkal a szerződés most az egyetemen, ugyanolyan feltételrendszerrel kötöttük meg, mint amilyen közalkalmazottak voltak. Tehát ugyanazokkal a bérekkel például. A szabadságnapok száma az, amiben jelentős eltérés mutat a két törvény, a munkatörvénykönyve és a közalkalmazotti törvény. A közalkalmazotti törvény 46 napot engedélyez, a munkatörvénykönyve 30 napot, ugyanakkor mi megkötöttük a szakszervezettel a kollektív szerződést, és ebben 40 napban rögzítettük a szabadságnapok számát, tehát 10 nappal több, mint amennyit a munkatörvénykönyve egyébként előír. De ezek a tárgyalások folytatódni fognak a jövőben, az esetleges juttatásokról, a kafetériáról, utazási kedvezményről. Aki eléri 5 éven belül a jubileumi jutalmat, és kapnia kellett volna a közalkalmazotti törvény értelmében, meg fogja ugyanúgy kapni a munkatörvénykönyve szerint. Tehát nem az a célja a munkatörvénykönyvének, pláne nem az a célja az egyetem vezetésének, hogy az egyetemért tenni, meg dolgozni akaró kollégákat elveszítse. Pontosan az a cél, hogy ez ne csak mint vonzó, képző és kutatóhely legyen, hanem egy jó munkahely legyen, ahol a munkatársak jól érzik magukat. Az egyetem vezetésének pedig ezért kell mindent megtenni, hogy jó közérzettel tudjanak naponta munkába jönni az emberek, annak érdekében, hogy mi kitalálhatjuk a legcsodálatosabb stratégiát, hogyha nincs mögötte humán erőforrás, aki az végrehajtja.
Az előbb már szó volt a képzésekről. Tudjuk, hogy számos képzéssel rendelkezik a Miskolci Egyetem. Ebben várható-e változás, és ha igen, milyen célok mentén?
A jelenlegi képzési portfólió megtartását tűzzük ki célul. Tehát amit mi el szoktuk mondani, hogy a Miskolci Egyetem egy színes képzési portfólióval rendelkező univerzitás, ezen a jövőben sem kívánunk változtatni. Folyamatosan fogjuk monitorozni a munkaerőpiaci elvárásokat, részben abból a szempontból, hogy melyek azok a területek, amihez mondjuk értünk, tehát a kompetencia itt van az egyetemen, és esetleg új szakot kell indítanunk, vagy esetleg milyen változások vannak a környezetünkben, ami miatt a meglévő szakjainknak a belső tartalmán esetleg módosítani szükséges. Nagyon nagy piaca van, és kell legyen a felnőtt képzésnek, tehát ez biztos egy kitörési pont az egyetem életében, látva egyébként is a demográfiai viszonyokat, tehát muszáj olyan területen is magunknak nagyobb teret elnyerni, ami a kapacitásunk kihasználtságát növelni tudja. Tehát nemhogy nem kívánjuk zsugorítani a képzési palettát, hanem ott, ahol erre látható társadalmi-gazdasági igény van, inkább bővíteni tudjuk, vagy szeretnénk.
A karok tekintetében terveznek-e változás? Most ugye 7 kar van a Miskolci Egyetemen.
Én azt gondolom, hogy sokan beszélnek arról, hogy a kari struktúra a felsőoktatásban jó vagy nem jó. Vannak olyan országok, ahol nem ez a jellemző, hanem inkább az intézeti struktúra, például a Corvinus Egyetem átalakításával együtt járt, hogy ők a karokat megszüntették, hanem intézeteket hoztak helyette létre. Én kevéssé a struktúra változástól remélek pozitív folyamatokat.
Mi a különbség egyébként a kar, illetve az intézet működése között?
Ez attól függ, hogy milyennek hozzák létre nálunk. A karokon belül vannak különböző oktatási, kutatási egységeket kell elképzelni. Ott a karok helyett lépett életbe egy-egy intézet. Én nem látom azt, őszintén mondom, azt a hozzáadott értéket, ami miatt érdemes lenne a karokhoz hozzányúlni. A karoknak van presztízse, a karok mögött legalábbis a Miskolci Egyetemen komoly hagyományok vannak. Nálunk a selmeci hagyományok fontosak voltak, azok is maradnak, márpedig ott kari szimbólum dátumok vannak, zászló, gyűrű, egyenruha, nem sorolom el az összeset. Én nem hisz, egy kart lehet jól is működtetni, meg rosszul, és ugyanez vonatkozik egy intézetre is. Én nem hiszem, hogy lenne annak annyi hozadéka, ami a karokat megszüntetnénk, mint amennyi veszteség lenne a túloldalon. Jó kell tudni működtetni a kart, és jó kell tudni működtetni az egyetemet, és nem hiszem, hogy az omulni, tehát a kérdésre válaszolva nem kívánunk hozzányúlni a kari struktúrához, sőt, a terveim között az szerepel, bár dolgozni kell érte, és ezért most ebben a pillanatban még nem kell készpénznek venni, mert vannak feltételek, amit meg kell ugrani, de én például a Bartók Béla Zeneművészeti Intézetből is kart szeretnék fejleszteni, sőt, az egészségügyi karunk nevébe, ha bele tudjuk csempészni úgy, hogy most már bővült a képzési palettájuk mesterképzéssel, tehát erősíteni tudják a egyetemi kari mi volthoz szükséges tudományos reputációt, akkor én mindenképpen az egészségtudományi kar elnevezés mellett kardoskodnék azért, hogy látszódjék, hogy nem egy zsugorodó, hanem egy fejlődő egyetemről van szó.
Fura volt számomra az, hogy a pótfelvételi eljárásban államilag támogatott képzésekre is lehetett jelentkezni. Minek köszönhető ez, hiszen a pótfelvételi eljárásban általában önköltséges képzésekre lehetett jelentkezni. Engem nagyon foglalkoztat ez a dolog.
Több oka van ennek. Először is arra vonatkozóan nincsen egységes jogszabály, miszerint ne lehetne pótfelvételiben államilag támogatott.
A Miskolc Egyetemen, ha jól tudom, bővült.
Minden egyetemen bővült az országban, csak eddig többnyire fenntartói döntéssel nem támogatták és nem engedélyezték az államilag támogatott helyeknek a meghirdetését, csak néhány kivételes esetben. Ezek a kivételek olyankor szoktak inkább előfordulni, amikor mondjuk egy új szak akkreditálásra kerül, és az általános felvételi eljárásban még nem lehetett hirdetni a képzést. De ez fenntartói döntés. Akkor még a minisztériumban voltam, amikor ez a döntés megszületett, több okból indultunk ki. Egyrészt abból, hogy ez az egész vírushelyzet sok tekintet felülírtak az elmúlt tanévnek a működését, hogy ne más nem mondjak, nem lehetett szóban érettségizni, hanem csak írásban. Most nagyon sok fiatal erősebb szóban, és ha esetleg az írásbelie nem úgy sikerül, akkor javítani tudott. Na most erre nem volt lehetőség a vírushelyzet okán, ezért úgy gondoltuk, hogy aki esetleg emiatt gyengébben teljesített érettségén, és nem jut be általános felvételi eljárásban, adjunk még egy esélyt a pótfelvételin. Ráadásul az is ezt támasztja alá, hogy azért látszódnak azok a gazdasági problémák, amelyek a vírushelyzetből fakadnak, és másfelől pedig az is látszódik, hogy a diplomásoknak viszonylag jó, befogadó munkaerőpiaca van Magyarországon is, tehát azt gondoltuk, hogy ezzel lehetne növelni a felsőoktatásban tanulóknak a számát, főként azért, mert az is igaz, hogy az általánosban csökkent, többnyire az emelt szintű érettségi követelmény miatt, tehát azt gondoltuk, hogy azok, akik esetleg nem tudtak jelentkezni általános felvételiben, jelentkeztek, de nem sikerült a felvételi, azok, akik későn gondolták meg magukat, és egyszerűen most döntenek úgy néhány évvel az érettségit követően, hogy tovább szeretnének tanulni, de az önköltség azért számukra is egy visszatartó erő, hogy adjunk nagyobb teret és lehetőséget a felvételizőknek, nem mellesleg az államilag támogatott hallgató után az intézmény forrás kap a fenntartó minisztériumtól, tehát ezzel az intézményeknek is jót teszünk.
Visszatérve a modellváltáshoz, egy korábbi sajtótájékoztatón hallottuk, hogy rengeteg feladatuk lesz. Hol tartanak az átalakítással?
Jogi részt megugrottuk, tehát az oktatási hivatalban bejegyzésre került az új szerinti SMS-ünk, a felsőoktatási törvénybe bekerült az a melléklet, amiben mi már más magánegyetemek között szereplünk, az alapítvány kuratóriuma a cégbíróságon bejegyzésre került, minden kollégánkkal megkötöttük a KIT helyett az MT szerinti szerződést, folyik az egyetemen egy olyan fajta audit, egy átvilágítás, ami azt hivatott segíteni, hogy hogyan tudjunk még hatékonyabban működni, tehát egy olyan látlelet az egyetemünk gazdálkodásáról, hogy hol van esetleges beavatkozási szükség, hol működik jól az egyetem annak érdekében, hogy egy felgyorsultabb világban mi magunk is felgyorsultabban tudjunk működni. Nagyon sok feladat van még, ráadásul a modellváltással párhuzamosan most diplomákat fogunk osztani, ami a vírushelyzet miatt elmaradt. Indul a tanév, reményeink szerint, ha nem történik addig valami szörnyűség, akkor normál tanrendben a biztonsági intézkedések betartása mellett, de indítjuk a tanévet, de gyakorlatilag elkezdte az egyetemi új vezetés a működését, sokkal gyakrabban ülésezünk, mint a korábbi szisztémában működött az egyetem, de azért szerintem a főbb vonalak és az irányok évvégéig lesznek láthatóak, és én azt remélem, hogy 21 januártól már egy, mondjuk úgy, hogy áramvonalasabb, hatékonyabban, gyorsabban működő egyetem képét tudjuk nem csak magunknak, hanem a külvilágnak mutatni.
Ha jól értem, vagy jól érzem, akkor pozitívumként élte meg, amikor meghallotta, hogy a Miskolci Egyetem is bekerült a modellváltó egyetemek sorába.
Igen, tudom, hogy az emberekben van félelem. A bizonytalan, ismeretlen iránt mindig is tartott mindenki, mert sokszor a biztos rossz is jobbnak tűnik, mint az esetleges bizonytalan jó, és minden változás magával hozhat természetesen nem kívánatos jelenségeket, de én a modellváltásban látom meg annak a lehetőségét, hogy elkezdjünk azokon a területeken változtatni, amire nem biztos, hogy rákényszerültünk volna, hogyha a korábbi struktúrában működünk tovább.
Ez a magánegyetem szó okoz sokakban, vagy idéz elő bizonytalanságot.
Azért, mert Magyarországon ennek nincsen hagyománya. Azért, mert attól félnek, hogy a magánegyetem az egyet jelent a gazdag szülők, gazdag gyerekeinek a tanulásával.
Igen, magas tandíj,
magas egyebek. Tandíjjal, de most nyilvánvaló módon senki nem lehet olyan oktondi, hogy egy észak-kelet magyarországi régióban működő egyetemet kilökje a piacra, és abban reménykedjen, hogy megtalálja a jó szituált családok gyerekeiben a potenciális hallgatói létszámot. Tehát éppen ezért teljesen más ez a modell, mint amilyen a Corvinus lehet Budapest belvárosában sok külföldi hallgatóval, három képzési területen. Nyilvánvaló módon Miskolcon ez nem lenne működőképes, de nem is ez a cél, nem is ez a módszer. De azért, ha magánegyetemek Magyarországon rosszul csengnek, gondolom én, hogy azért a Harvard, az MIT, a Stanford azért senkinek nem cseng a fülébe rosszul, ezek mind magánegyetemek. És erre persze lehet azt mondani, hogy de mi nem vagyunk Amerika, de nem is leszünk úgy magánegyetem, mint a Stanford. Mi csak szeretnénk olyan magánegyetemi szisztémában működni, mert az idő azt mutatja, hogy ezek jól működő felsőoktatási intézmények. Mi nem ezen az úton indultunk el, szerintem korai is lenne, viszont nagyon sokat lehet tanulni tőlük, hogy hogyan tudnak tőkét bevonzani, hogy hogyan tudják érdemben működtetni az alumni hálózatokat, hogy hogyan tudnak olyan vállalkozási tevékenységet folytatni. Szokták a kollégák kérdezni, hogy de hát hogyan vállalkozzon egy zenész meg egy bölcsész. Nekik nem kell vállalkozni, az egyetemnek, mint szervezetnek kell tudni vállalkozni. A szolgáltatások területén, a bérbeadás területén, a műszaki gazdaságtudományi területek esetén, a K+F megrendelések területén, nyilvánvaló módon a pedagógus képzés az továbbra is közfeladat. Az nem azért van, mert sok pénzt hoz az egyetemnek, hanem azért, mert van egy olyan feladata is az egyetemnek, ami nem arról szól, hogy mennyi bevétele legyen, hanem olyan szolgáltatást nyújtson, ami a közszféra számára fontos.
És milyen érzés egy olyan felsőfokú oktatási intézmény történetében egy ekkora, számomra nagy volumenű átalakulást, változást levezényelni önnek, akiről tudjuk, hogy a Miskolci Egyetemen tanult?
Nyilvánvalóan óriási felelősség, lehetőség és felelősség. Lehet rosszul is csinálni, lehet jól is csinálni. Én remélem, hogy egy rektori ciklus az alkalmat ad arra, hogy egyrészt bebizonyítsam, hogy jól lehet csinálni, ha meg nem csinálom jól, akkor remélem, hogy lesz annyi esze a kollégáknak, akik időben jelzik majd nekem, hogy hol kell változtatni, azon, hogy ez jobb legyen. Viszont a felelősség súlyát érzem, de nem akarok naponta azzal feküdni és kelni, hogy ezt a felelősséget hordozzam állandóan az agyamban, és masszon és elvonja a figyelmemet a munkáktól. Nekünk van egy víziónk, ehhez készül évvégéig egy intézményfejlesztési terv, tehát magyarul stratégia, és utána a stratégiának egy lépésről lépésre, évről évre megfogalmazott elvégzendő feladata a felelősökkel együtt. és én igyekszem erre koncentrálni, mert tisztában vagyok ennek a súlyával, csak nem akarom az energiáimat arra fordítani, hogy a gyomorgörcs határozza meg a mindennapi életemet. Nyilván ez egy nagyon fontos, meg nagyon szép feladat. Általában nagyon szép feladat rektornak lenni. Volt pár éve egy közvéleménykutatás az emberek között egy nagyobb tömegben, hogy melyek a legvonzóbb foglalkozások, és azt hiszem, hogy a kórházigazgató után második a rektori pozíció volt, ami nyilvánvalóan jól hangzik az én esetemben, talán attól más, vagy attól pontosabb az én életemben, hogy nyilvánvalóan mindenütt jó rektornak lenni, de azért egészen más egy olyan egyetemen rektornak lenni, ahol elkezdtem az oktatói, kutatói, vezetői pályámat.
És a felsőfokú tanulmányait is, hiszen zalaegerszegi gimnáziumban végzett. Mi motiválta önt a középiskolai tanulmányok végeztével, hogy a Miskolci Egyetemre jelentkezem? Pontosabban a Bölcsész Egyesület kezdődött az ön miskolci, úgymond élete.
Biztos jól hangozna, hogyha én azt mondanám, hogy én már akkor ide akartam kerülni, de ez nem lenne igaz. Tehát 88-ban érettségiztem, nem vettek fel az ELTE-re, majd a Debrecen Egyetemre, közben dolgoztam az Zala megyei levéltárban, és hallottam egy hirdetést arról, hogy Miskolcon van egy akkor magánegyetemnek titulált Miskolci Bölcsész Egyesület, és úgy próbacseresznye alapon beadtam a jelentkezésemet, eljöttem, felvételiztem, megkaptam, hogy felvettek, és utána már nem mentem el az ELTE-re meg Debrecenbe, ahova szintén beadtam a jelentkezési lapomat. Ide kerültem, egy év után kiderült, hogy az állami egyetemen indul bölcsészképzés, átjelentkeztem, beköltöztem a 6-os kollégiumba, tehát mondhatni, hogy életvitelszerűen én 92-től itt élek az egyetemen, és az elmúlt 3 év is úgy telt, hogy bár hétköznap Budapesten voltam, de hétvégén Miskolcra jöttem haza, és azért tanítottam. Igaz, hogy csökkentett óra számban, meg néha tömbösítve, mert nem fér be több az életemben, nem akartam az oktatástól sem elszakadni, vagy mondhatom azt, hogy véletlen, vagy ha nincsenek véletlenek, akkor szándéka volt velem az úrnak, hogy ide kerültem Zalaegerszegről, úgyhogy életemben nem jártam Miskolcon előtte korábban. Én azt hiszem, hogy akármi is az ok, de ez egy jó döntés volt.
És miért pont a történelemtudomány?
Igen, ezt sokan kérdezték tőlem. Mondhatnám azt, hogy azért, mert nem mentek igazából a reál tantárgyak, de ez így túl leegyszerűsítené a dolgokat. Én azt hiszem, hogy talán az az egyedüli épkézláb válaszom erre, hogy minden más ehhez képest unalmasnak találtam. Tehát azért ma már az életnek sok területe érdekel, de elmélyültebben azért mindig a történelem középiskolás koromban is, meg később is a történettudomány érdekel, tehát ha egy kevés időm van ma, akkor a szép irodalom mellett azért nyilván történettudományi szakmunkákat olvasok, dokumentumfilmeket nézek, bár egyre kevesebb időm van. Erre egyszerűen ez érdekel, nem tudok úgy járkálni a világba sehol, ahol ne az lenne az első, amit nézek, hogy annak milyen a múltja, történelme, épített öröksége, stb.
És a történelemtudomány területén melyik a kedvenc területe?
Amit tanítok is, mondjuk úgy a kora újkori, újkori magyar történelem, illetve a Habsburg birodalom története, ami leginkább érdekel. Ha nagyon-nagyon le akarom szűkíteni, akkor a 18. század története, ennek az európai története is, magyar történelem is, politika történet épp úgy, mint a kultúrtörténet, társadalom történet, gazdaság történet. Főként ez a korszak, de nagyon sok minden érdekel ezen kívül is, ami kívül esik az én kutatási területemen.
2017. május 15-től felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár volt. Hogyan gondol vissza erre az időszakra?
Nehéz időszak volt, rengeteget dolgoztam, nehéz volt az állandó ingázás Miskolc és Budapest között, és néha anyukámékhoz Zalaegerszegre, tehát rengeteget vezettem, például ebben az időszakban, és noha szeretek vezetni, de iszonyú mennyiségű idő ezzel elment, és ettől még fáradtabb voltam. Sok szabadidős tevékenységet nem tudok visszaidézni az elmúlt 3 évből, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy újra kellett értékelnem a szabadidő fogalmát az én életemben. Azt tudom mondani, hogy nagyon sok okos, jó emberrel ismerkedtem meg, nagyon jó közösség volt az a helyettes államtitkárság, a maga 31 néhány főjével, akiket közvetlenül irányítottam, és azt tudom mondani, hogy óriási tapasztalat, tehát egészen másként tekintek ma a felsőoktatásra a mögöttem lévő 3 év után, mint ahogy tekintettem az egyetem általános rektor helyetteseként, amiből felkerültem Budapestre. Tehát ha azt a hasonlatot tudnám mondani, hogy ha lát az ember egy tanszékvezetői szemüvegen keresztül egy világot, egy dékán helyettesként, egy rektor helyettesként, az mindig egy kicsit nagyobb, de mégiscsak egy intézmény szemüvegén keresztül. De azzal, hogy én felkerültem, és az összes hazai intézményt kívülbelül viszonylag jól megismertem, nem csak hogy őket és a felsőoktatás működését, hanem a saját egyetemünket is másként tudom látni, és én azt remélem, hogy ez a felgyülemlett tapasztalat az az egyetem hasznára tud válni, ennek pedig főként az az oka, hogy mindig kíváncsi voltam arra, amit csináltam, mindig meg akartam érteni, és nem pedig mechanikusan végeztem, hogy mi miért van így, mi mit tudunk majd profitálni belőle, mint Miskolci Egyetem. Tehát azt gondolom, hogy ez egy, tehát máshol, más módon én nem tudtam volna ezt a tapasztalatot megszerezni.
Gyakran halljuk, hogy a hazai gazdaság fejlődése szempontjából rendkívül fontos az oktatás, a magas színvonalú oktatás, legyen az közoktatás, legyen az felsőfokú oktatás. Ön hogyan látja ezt?
Nincs semmi az oktatás nélkül, tehát nincs gazdasági fejlődés. Nincs felsőoktatás anélkül, hogy előtte minimum 12 évig valaki ne ülne a köznevelésben. Nincs oktatás jó pedagógus képzés nélkül, és nincs fenntartható gazdasági fejlődés oktatás nélkül, legyen annak bármilyen szegmense, és ebből kiragadom a mi területünket, a felsőoktatást. Én azt gondolom, hogy hosszú távon egy országnak a nem csak az önképét, hanem a kifelé mutató képét nagy mértékben meghatározza, hogy milyen az értelmisége. És gazdasági fejlődés, társadalmi fejlődés nélkül nincsen, és társadalmi fejlődéshez társadalmi innováció kell, aminek a gyökere az oktatási rendszerünkben van. Tehát ennél jobb innovációt még senki nem talált ki, amióta világ a világ.
Horváth Zitával, a Miskolci Egyetem rektori ügyeket vívő általános rektorhelyettesével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy az Európa Rádió vendége volt, és nagyon sok sikert kívánunk a munkájához.
Köszönöm szépen én is.